Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a mai Fonák és Tenyeres műsorban. Teljes egészében tenisszel foglalkozunk, hiszen az elmúlt egy hét alatt sok minden történt. A férfiaknál Sasha Zverev trófea gyűjteménye egy Grand Slam sikerrel vált teljessé, a hölgyeknél tinédzser győzelem született Andreeva sikerével, a magyar játékosok pedig már a füves szezont kezdték meg, egyelőre váltakozó sikerrel, és hát nagy várakozás övezi azt, hogy Serena Williams ma Londonban párosban visszatér 44 esztendősen. Mindezekről beszélgetünk majd. A stúdióban szokás szerint Kreisz Bálint és Farkas Márton. Szervusz, Bálint!
Szia, Marci, és köszöntöm a hallgatókat is!
Szerintem folytassuk ott, ahol abba hagytuk egy héttel ezelőtt. Ugye arról beszélgettünk az előző adásban, hogy egy nagyon izgalmas férfi torna rajzolódott ott ki. Ugye Carlos Alcaraz távollétében, majd Jannik Sinner és Novák Djokovic korai búcsúival. Ugye nagyon hosszú idő után fordult elő az, hogy a legjobb 16-ba egy férfi Grand Slam tornán csak olyan játékosok jutottak be, akik még nem nyertek Grand Slam trófeát, és ugye akkor boncolgattuk azt, hogy hát ki jöhet ki ebből az abszolút kavalkádból. Végül is Alexander Zverev lett a győztes, de inkább nézzük meg azt, hogy a legjobb 8-ból hogyan jutottunk el a döntős párosításig, mert azért sok érdekesség történt, és picit olybá is tűnt, hogy úgy, hát úgy Fonszéka kiejtette Djokovicot, de Mensiket már nem tudta, Mensik legyűrte Fonszékát, és akkor jött Zverev, aki meg legyűrte Mensiket, a túloldalon meg nem volt tulajdonképpen elődöntő, ez is egy érdekes dolog, szóval hogy alakult ki az, hogy végül is Flavio Cobolli és Alexander Zverev került a fináléba.
Igen, múlt héten az utolsó percekben, amikor még tenisszel foglalkoztunk, akkor három részre osztottuk a még versenyben lévő 8 játékost a férfiaknál. Voltak azok, akikre nagy nyomás helyezkedett, ide soroltuk Zverevet és Ozsi Aliassimot, közülük a kanadai játékos már a negyed döntőben búcsúzott, Cobolli ellen kapott ki, aki később ugye a döntőig jutott, úgyhogy az első játszmát megnyerte, tehát Ozsi Aliassim továbbra sem tudta átlépni ezt a dolgot, amit az elmúlt években őt is tehetségnek tartották, de soha nem jött az igazi átütő siker, most neki is itt lett volna lehetőség, ezt nem sikerült megugrania. Hodár ellen Zverev nagyon magabiztosan játszott, volt egy szoros játszma, aztán utána két viszonylag simának mondható, 7-6-6, egy 6-3 arányban győzött, és voltak a fiatalok, ide tartozott Hodár, aki ugye Zverev ellen kikapott, de így is fantasztikus tornát teljesített Mensik és Fonszék, akik egymás ellen játszottak, itt meglepően simán, úgy értve, hogy három játszmában nyert a cseh játékos. Én annál azért ennél szorosabb mérkőzésre számítottam, azt gondoltam, hogy 4 vagy akár 5 játszmáig is elmegy, bár Fonszékának a harmadik szedben azért megvoltak a maga lehetőségei, amivel nem tudott élni. Ennek ellenére ez egy izgalmas találkozó volt. És volt a három úgynevezett ilyen köztes állapotban lévő játékos, akik olaszok, tehát nyilván bizonyítani akarnak Sinner hiányában vagy kiesésével, de ugyanakkor meg nem lehet rájuk nagy nyomást helyezni, mert így is nagy dolog az, hogy eljutottak idáig, és Berrettinit leszámítva azért még nem jártak ilyen magas szinten Grand Slam tornán, és Berrettini pedig ugye sérülésekből tért vissza. Éppen ezért fájó az, hogy a Berrettini-Arnaldi mérkőzést Matamu Berrettininek fel kellett adnia, ismételten kiújult egy sérülése. Az első játszmát is elvesztette, és a másodikban is 5-2-re Arnaldi volt előnyben, amikor a korábbi Grand Slam döntős játékos kezet nyújtott, és úgy döntötte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Fájó az, hogy ahhoz képest, hogy milyen jól kezdett el játszani, a hosszú évek kínszenvedése után, amit neki keresztül kellett menni azután a Wimbledoni döntő után, a Roland Garrosra azóta nem is tudott visszatérni, szóval nagyon-nagyon körülményes volt ez az út, amit ő bejárt, és kár, hogy ennek a tornának számára ilyen formában lett vége.
Maradjunk akkor ezen a vonalon, mert hogy aztán az elődöntőben Arnádi hát a mérkőzés kezdet előtt 15 perccel jelentette be, hogy nem tud kiállni Flavio Cobolli honfitársa ellen, és érdekes, ugye rosszul létre hivatkozott, már előző nap sem érezte annyira jól magát, de akkor még tudott edzeni, aztán az éjszakája nem volt az igazi, de hogy az első négy meccsén, tehát hogyha leveszük a Berettini összecsapást, akkor majdnem 18 órát volt pályán, ez minden korábbi rekordot, tehát az Open érában, amióta ilyen statisztikákat vezetnek, 91 óta, vagy ATP túra nem volt még ilyen statisztika, hogy majdnem 18 órát játszott négy mérkőzés alatt. De ezt elosztjuk, hogy akkor az minimum 4 óra meccsenként. Lehet, hogy ez is közre játszott benne, mert ugye beszéltünk arról az előző adásban is, hogy ezért, ha nem is extrém, de azért komoly meleg volt, és nyilván ez kihatással lehetett a játékosok szervezetére, de hogy ezért ez nagyon érdekes, mondjuk, meg nehéz kérdés, mondjuk szurkolói szempontból is, hogy nem kevés pénzt fizetnek emberek azért, hogy megnézzenek egy Grand Slam elődöntőt, és akkor a kezdés előtt 15 percet derül ki, hogy ja, itt ma nem lesz mérkőzés.
Igen, és hogyha hozzátesszük a Berrettini mérkőzést Arnádi idejéhez, mert azért hiába nem ment végig a második játszmot, és 2 órát a pályán töltöttek, tehát úgy jutott el az a 6. mérkőzésig, hogy 20 órát töltött el a pályán a korábbi 5 találkozóján, ami kereken 4 órás átlagot jelent, tehát hogy tényleg brutális mennyiségű terhelést kapott, annak ellenére, hogy volt olyan továbbítása, amit az ellenfél feladott, tehát nem is kellett végigjátszani 3 nyert szettig. Nagyon furcsa az, hogy és mutatja is valahol az ő küzdeni akarását, meg hogy mennyire nagy lehetőségként élte meg, hogy nem arról volt szó, mert visszalépéseket már korábban is láttunk. Van, hogy valaki kiáll és azt mondja a nap elején, hogy rosszul vagyok, megbetegedtem, nem tudom vállalni a játékot. Az, hogy Arnádi konkrétan az utolsó létező pillanatig kivárt ezzel a döntéssel és a bejelentésével, az azt jelenti, hogy mindent megtett és meg akart tenni azért, hogy ő ki tudjon állni a pályára. Kis túlzással akkor is, hogyha ezt csak fél lábbal lehet megtenni. Gondolom azt már a nap elején érezte, hogy nem lesz 100%-os állapotban, de valószínű úgy volt vele, hogyha a nap közben javul egy picit a közérzete vagy az állapota, akkor kiáll és lesz, ami lesz. Végül ezt se tudta megtenni. Igen, itt a szurkolói lélektan az nagyon furcsa, hogy valaki megveszi a jegyét, elmegy a Philippe Chatrier-ra. Itt ugye már nem volt esti program, mert csak a 2 elődöntő volt a férfiaknál, ami mind a 2 nappali programnak számított, tehát lényegében azok a nézők, akik a másik Zverev meccset látták, ott maradhattak és megvárhatták a következő összecsapást. De hogyha mondjuk ez egy esti program lett volna, akkor még durvább lenne ennek a színezete, hogy vannak olyan nézők, akik csak erre az egy meccsre mennek be, mert az esti program jegyeit külön árusítják a Philippe Chatrier-ra, és bemész, beülsz a lelátóra, megveszed az ennivalót, és aztán kiderül, hogy nincs semmilyen mérkőzés. A jegyárat buktad, mert ez egy olyan dolog, amiért a szervezők nem kötelesek visszatéríteni, mert benne van az apróbetűs részben, hogy ilyenek történhetnek. Te elköltöttél nagyon sok pénzt, mert egy elődöntőre, negyed döntőre bejutni ilyen magas szintű Grand Slam tornán az elképesztő összeg, és aztán nem látsz semmit, vagy csak egy edzést. De nyilván ezért nem lehet hibáztatni Arnádit, mert arról, hogy az egészsége megromlott, nem tehetett, csak furcsa helyzet ez több szempontból is, amit érdekes így is vizsgálni, de gondolom Arnádinál kevesebben voltak csalódottabbak amiatt, hogy ezt a döntést meg kellett hoznia, mert ki tudja, hogy mikor lesz ilyen magasságban. Cobolli, amúgy ez is érdekes volt, hogy kiültek a sajtótájékoztatóra, amikor bejelentette egymástól, az asztal két végén voltak, egymástól nagyjából 5-6 méterre, és érdekes volt látni az ő kettejük beszélgetését, meg ahogyan válaszoltak a sajtónak. Arnádi nagyon korrektan foglalta össze a helyzetet, és Cobolin is az látszott, hogy ő nem így akart Grand Slam döntőbe jutni, szerette volna ezt a pályán kiharcolni, és látva azt, ami a teljesítmény nyújtott a tornám, főként mondjuk az Ozsi Eliasszim elleni mérkőzésen, de ide lehet sorolni a Tiafó elleni fordítását. Tehát, hogy olyan szépen játszott, hogy valójában szerintem meg lehetett volna anélkül is a továbbjutása, és nem Tiafó ellen fordított, hiszen az Arnádi volt, hanem Svajda ellen játszott nagyon magabiztosan az előtte lévő fordulóban, de Kobolinak is azért szép teljesítményt kellett nyújtani ezen a tornán, és voltak nagy nevek, akiket legyőzött, úgyhogy szerintem egy izgalmas meccs lett volna. Nyilván ezt nem fogjuk megtudni, de az mindenképp szomorú, hogy így alakult.
2022-ben a Wimbledoni tornán volt utoljára ilyen, hogy egy elődöntő elmaradt azért, mert visszalép egy játékos, akkor ugye Rafael Nadal Nick Kyrgios ellenében nem tudta vállalni a játékot. Ugye a tenisz ismeri a szerencsés vesztes intézményét, de hát ugye az a selejtező és a főtábla között van. Itt azért nehéz lenne ezt alkalmazni, főleg mondjuk ebben az esetben, mert ugye az előző Árnádi legyőzöttje, ugye Berettini is tulajdonképpen feladta, tehát nem lett volna olyan fizikai állapotban, hogy mondjuk akkor ő még a kiesése után ott maradt két napot, hát ha a legyőzöttje nem tud pályára lépni. Nyilván erről nem beszéltünk meg, itt azért a torna végjátékában ilyet már nem lehet csinálni. Bízunk benne, hogy azért minél kevesebb ilyen fog előfordulni. Beszéljünk azért a másik ágról is, ahogy ezt a Zverev végig tudott menetelni, és hát aztán ugye végül is a finálét is megnyerte, egy nem akármilyen csata volt. Talán, hát sőt, biztosan nem übereli a tavalyi Sinner-Alcaraz drámát, ugye ami 5 és fél órán át tartott, de azért ez sem volt rövid. 4 óra 16 perc, 5 játszma, 2-6-1-es Zverev szett közé azért befért három igencsak szoros, kélezett és fordulatos játszma. Hogy te mit gondolsz erről a döntőről, neked milyen benyomásaid voltak az elején, mintha csak Zverev lett volna a pályán, aztán Kobolli meg tudott újulni, Zverev viszont az ötödik szedben hát nem nagyon hagyott kérdéseket, tehát bebizonyította, hogy fizikailag jó állapotban van, és a feje is most nagyon rendben volt, úgy tűnt.
Nagyon érdekes volt a mérkőzés dinamikája, nyilván nem lehet odasorolni mondjuk a tavalyi Alcaraz Sinner mérkőzéssel egy szintre, de ugyanakkor amennyire ez csúnyának indult, itt az első játszmát nézve, hol tényleg 6-1 gyenyelt Zverev, és nem nagyon volt a pályán Kobolli, 35 perc alatt vége lett annak a szetnek. Igazából úgy tűnt, hogy ez egy sima három játszmás is lehet, és ahhoz képest, hogy kaptunk több mint 4 órányi teniszt, ez nagyon szép, és az is, hogy Kobolli ahogyan kiharcolta mondjuk a döntő játszmát. Szóval amikor úgy összekapta magát, itt a másodiktól a negyedik szettig ez egyértelműen így volt, még hogyha közben a harmadikat el is vesztette, de ott is csak a játszma végén az utolsó 2 percben volt egy gyengébb periódusa, és az pont elég volt ahhoz, hogy a saját adogatását elbukja, és onnantól Zverev vitte a játszmát. Tehát Kobolli nagyon-nagyon jól tudott játszani, de azért érezhető volt az, hogy két Grand Slam győzelem nélküli játékos játszik ebben a döntőben. Elég, hogyha mondjuk csak megnézzük a ki nem kényszerített hibák számát, ami bizonyos időszakaiban a mérkőzésnek kiugró volt, tehát voltak talán olyan játékok, amikor nem volt nyerő, ellenben nagyon sok ki nem kényszerített hiba, meg szépen kiátszott pontok, de hogy úgy aztán ez is ilyen hullámzó volt, hogy volt egy időszak, mikor Kobolinak sült nagyon a keze, aztán 10 perccel később ott a negyedik játszma végéhez közeledve Zverev volt, hogy minden ütése bejött, minden a vonalra ment, ha a hálón megpattant valami, akkor az ellenfél oldalára esett a részére, hogyha meg az ellenfélnél pattant meg a hálón, akkor visszaesett a sajátjára, tehát hogy ott szerencséje is volt, amellett meg jól játszott, de nyilván látszott azért a németen, hogy szeretné 4 játszmában lezárni, és talán egy picit emiatt izgult is ott a tiebreakben, hiába vezetett mondjuk 3-1-re. Ott kicsit, mintha az ilyen lélektan megfordult volna, de érdekes volt az is, hogy aztán, amikor az ötödik játszmához elérkeztek, akkor előtte Kobolli kiment, és szünetet kért. Azt nem lehet tudni, hogy miért, de a negyedik játszma végén Zverevnek voltak fizikális gondjai. Görcsölt, kért rá tablettát is, meg valamilyen izotóniás italt. Látszott, hogy a pontok között ezt fogyasztja volt, hogy figyelmeztetést is kapott érte, tehát hogy tényleg ez egy komolyabb dolog lehetett, mert nem ért rá várni vele a leülésig, vagy a térfélcseréig, de aztán ez a Kobolli által kikért szünet sokkal jobbat tett Zverevnek, mert onnantól meg Kobolli volt az, aki fizikálisan nagyon gyorsan bezuhant. Tehát ez is egy érdekes része volt, hogy Kobolli percek alatt vesztette el a játékát, és úgy, hogy az ötödik játszma is úgy indult, hogy sok játék kiki módon alakult, tehát az elején hárított 2 bréklabdát az első játékban, aztán nem tudtam befejezni. Utána neki volt bréklabdája, Zverev első adogatásánál nem tudta kihasználni. és utána megint majdnem visszajött 2-0 után. Tehát, hogy akár a 0-4-el kezdődött ugye a döntőjátszma, és a 4 játékból 4-et, de a 3-at akár meg is nyerhetett volna.
És ott még, tehát ott látszott is, hogy azért Kobol is tisztában volt azzal, hogy még nem lefutott, még nehéz ez Zverevnek lezárni, vagy ezt a meccset ott hergelte is a közönséget, holott ugye nem ő nyerte a játékokat, de ha már említetted az adogatást, azért az az utolsó játszmában az, de talán az egész mérkőzésen szembetűnő volt, hogy azért Zverev egy jobban adogató játékos, legalábbis ebben a fináléban sokkal jobban adogatott. Voltak is ilyen statisztikák, ugye a második szervákról is látszott, hogy mennyivel több második szervát kell egyszerűen üssön Kobol, de hát a döntőjátszmában 83%-ba ütötte be az első szerváit. Itt 83%-ban csinálta meg az első szervából a pontjait Sasha Zverev, tehát azért az mindenképpen döntő tényező lehetett, és végül is nem kellett Zverevnek kiszerválni a meccset. A Kobol jött a végén azért, hát tulajdonképpen sorban hibázott, és sorban adta oda a pontokat. Érdekes lett volna mondjuk, hogyha Zverevnek szerválnia kell érte, azonban akkor is megcsinálja, mert már olyan különbség volt a végén kettejük között, de ismerve az ő előéletét, az, hogy ő már milyen közel volt mondjuk korábban Grand Slam győzelemhez, hogy már volt 3 bukott finália, alig ha nem bánta, hogy ezt fogadóként be lehetett fejezni.
Igen, én amikor néztem a mérkőzést, ezt sajnáltam a legjobban. Zverev az idei Garroson mutatott teljesítmény alapján egyértelműen megérdemelte ezt a trófát, és hogyha az egész karrierét nézzük, akkor is 22-ben az élet és a sérülés elvett tőle egyet, amikor a Nadal elleni elődöntőben ugye eltört, és el is szakadt a boka szalagja. Ott, bár nyilván nem tudjuk meg, hogy annak a mérkőzésnek mi lett volna a vége, ismerve Nadal akkori fizikai állapotát és az életkorbéli különbséget, azt gondolom, hogy megnyerte volna azt a találkozót, és onnan igen komoly esélyes lett volna a döntőben. Ezt nyilván nem tudjuk meg, de ilyen szempontból nem lehet rá azt mondani, hogy most csak azért nyert, vagy teljesen érdemtelen, hogy szinte nem volt, nem jutott el, mert korán kiesett, és Alcaraz meg el se indult. Ilyeneket nem lehet mondani, mert egy Grand Slam trófea ugyanúgy Grand Slam trófea, és vannak könnyebb sorsolások, vannak nehezebb sorsolások, de az, hogy megnyert, mindenkit le kell győzni, aki az utatba jön, és nem te döntöd el, hogy kit szeretnél kapni az első vagy a második fordulóban. Szóval jó lett volna látni azt, hogy ha neki kell kiszerválnia, akkor hogyan áll ahhoz a helyzethez, lett volna nyomás, vagy látszott volna az, hogy mondjuk ebben is fejlődött az elmúlt években, hogy kevésbé görcsöl ezen. És ami még a nagyon érdekes dolog, hogy itt is volt olyan, amikor két labdára volt a trófától a negyedik játszmában, tehát hogy járt, és ugye olyan közel már járt korábban is, hogy ott vajon, amikor ez megvolt, és két pontra volt attól, hogy megnyerje a Roland Garros már a negyedik szedben, és ez nem sikerült, akkor ugye elgondolkodott-e azon, hogy jártam én már ilyen közel. Tehát, hogy volt, kíváncsi lennék, hogyha így meg lehetne nézni, hogy mi járt éppen az adott játékos fejében, akkor úgy Zverev mire gondolt, amikor mondjuk a negyedik játszmát elbukta. Ugye eszébe jutottak a régi emlékek, vagy teljesen ki tudta zárni, ez egy tök érdekes dolog lenne. Összességében szerintem az örömén, és azon, ahogy egyből, ahogy vége lett az utolsó labdamenetnek, Kobolin elemeljük ki azt is, hogy az utolsó pontoknál nagyon-nagyon durvákat hibázott, tehát olyan lecsapásokat rontott el, amit kis túlzással, amikor egymás ellen játszottunk, akkor te is beütöttél, de Zverev az utolsó pont után egyből lefeküdt a földre, és látszott, hogy kb. Egy fél percig sírt, ami pontosan megmutatja, hogy neki ez mit jelent, és hogy mennyit üldözte, és mennyit küzdött ezért az elmúlt 10-15 évben.
És hát valahol szimbolikus is, hogy 5 játszmás finálét tudott megnyerni, mert ugye 2020-ban Dominic Thiemen a US Open-en 5 szedben maradt alul, úgyhogy az első kettőt ő nyerte 2024-ben, ugye Alcaraz ellen itt a Roland Garros fináléban is tudott vezetni 2-1-re, ott is ugye 5 szettes játszmában maradt alul, és hát ugye ő a negyedik játékos Agassi, Ivanisevicses tím után, aki 3 elveszített Grand Slam finálé után tudta megnyerni az első serlegét, és hát ugye említetted ezt 15 évet, tehát ugye ő 2011-ben mindössze 14 évesen mutatkozott be a túron, és egyébként a Grand Slam tornákon valahogy sokáig nem is sikerült neki, tehát hogy már hiába volt top 10-es játékos, mindössze 20 esztendős korában nem tudott egyszerűen túljutni negyeddöntőn sem egy Grand Slam tornán, tehát tényleg valahogy ez így görgett előtte, és hát ugye ezt feszegettük a múlt héten is, hogy most el fogja bírni ezt a terhet és nyomást, ami tulajdonképpen rákerült azáltal, hogy nincsen Sinner, nincsen Alcaraz, nincsen Djokovic, meg tudja ragadni ezt a lehetőséget, és megtudta, és hát még arra visszautalnék, amit mondta, hogy tényleg azt kell megverni, aki szembe jön, mert ugye az elmúlt 24 évben mindössze harmadjára fordul elő az, hogy valaki úgy tudja megnyerni a Garrost, hogy nem kell top 10-es ellenfelet legyőznie. Hozzátéve, hogy Kobolin meg most igazából top 10-es lett, ugye 10. helyre feljött a világranglistán, tehát papíron nem kell top 10-es játékost megvernie, de hát azért Kobolit most sorolhatjuk tulajdonképpen már oda is. Szóval, hogy elbírta és megcsinálta ezt, és teljes a karrierje. Mert hogy ő nyert olimpiát, nyert világbajnokságokat, és ezt nagyon kevesen mondhatják el magáról. Ugye van 7 mestertorna győzelme is, és most már az ATP túron 25 trófánál jár.
Igen, és hogyha azt nézzük a nagy hármasból, ezt igazából csak Djokovic mondhatja el magáról, hogy mindent megnyert. Ugye...
Az olimpiát ugye egyéniben, azt tegyük hozzá.
Igen, mert... igen. Nadalnak ugye hiányzik a világbajnoki cím, Federernek sem volt teljes a kollekciója, tehát, hogy igazából nem nagyon lehet olyan játékos találni a férfi tenisz történelemben, aki tényleg minden trófából gyűjtött volna egyet, és hogyha már Zverev, meg az idegesség és hasonló dolgok kezelése, ami az ő pályafutását végig kísérte, akkor így egy picit behoznám a női tornát is, mert 2021-ben az amerikai nyílt teniszbajnokságon történt legutóbb olyan az elmúlt 20 évben, és ez volt az egyetlen olyan alkalom, ami most is megtörtént. Jelesül, hogy mind a két nemnél új győztest avatnak, akkor Daniel Medvegyev és Emma Raducanu emelhette fel a trófát, most ez ugye Zverev és Mira Andrejevára volt igaz, akinél azért szintén az elmúlt hónapokban és években voltak olyan mérkőzések, amikor lehet azt a szót használni, hogy elvesztette a fejét, és az a játékára is kihatott, és emiatt kapott ki végül, de nyilván 19 éves, szóval ez teljesen benne van egy tinédzsernél. Most ez nem történt meg, és mindössze egy játszmát vesztve menetelt végig a győzelemig, ami elképesztő teljesítmény, és látva azt, ahogyan, amit ő nyújtott, abszolút megérdemelten győzött, de nyilván neki se kellett legyőznie mondjuk Szabalenkát vagy Sionteket, mert mind a ketten kiestek korábban, de erről nem ő tehet, itt ugyanezt meg lehet ismételni, mint amit Zverev kapcsán elmondtunk, és nagyon-nagyon magabiztos teljesítmény nyújtott olyan játékosok ellen is, akik a világranglistán viszonylag közel vannak hozzá, itt például Kostyuk ellen lehet kiemelni az elődöntőben.
Aki veretlen volt odáig a salakszezonon, tehát mind a 17 meccsét megnyerte, és például ugye pont az egyik mestertorna fináliában Kostyuk győzte le Andrejevát, azért az mindenképpen egy pikáns volt, az volt a legnehezebb, vagy az lehetett a legnehezebb meccse Andrejevának, bár azért a finálé nem indult egyszerűen, tehát ez a 6-3-6-2 1 óra 22 perc alatt olyan simának tűnik, az is volt, de az elején ugye ott például rögtön az első játékban ugye maratoni játékba sikerült belebonyolódni, oda-vissza brékelték egymást, és az elején azért a lengyel lány Maja Kvalinska, aki ugye százon kívülről selejtezőből kezdte ezt az egész tornát, úgy jutott el a fináléig, azért ezzel a kis sajátos játékstílusával, ezekkel nagyon felpörgetett magas labdákkal azért még picit meg tudta nehezíteni Andrejeva dolgát, de hát aztán behúzta, és azért 19 éves ellen Grand Slam győztes, úgy, hogy hát már jó pár siker van a neve mögött mellett.
Igen, de neki is ez a karrierében egy fontos lépcső volt. Már eddig is ott volt a világranglista első 10 helyezettje között, de ez szerintem nála is egy olyan szintlépés, ami megmutatja, hogy a következő években Szabalenka egyértelmű kihívójaként lehet rá tekinteni a világ elsőséget tekintve. Itt azért a női mezőny az továbbra is olyan, hogy Grand Slam tornákon egy-egy alkalommal bárki odaérhet. Ezt az elmúlt évek tökéletesen mutatják szerintem. De az, hogy a világ elsőséghez azért nyilván kell egy konstans jó teljesítmény, és Andrejevát látva benne ez megvan, de hozzá kell tenni, hogy amit néhány perc is említettünk, a korából fakadóan még azért, meg a temperamentumából fakadóan még néha azért az ilyen kilengések, rosszabb mérkőzések, és az, hogy alkalomattán egy-egy rosszabb ütés után képes elveszteni a fejét, ez továbbra is jellemző lehet rá, de Szabalenka is például a saját mérkőzését így vesztette el a Garroson. Egészen elképesztő volt az, amit Schneider ellen játszott, az utolsó játszmában 6-0-át kapott, tehát hogy azért ez a legjobbakkal is megesik, de Andrejeva nagyon szép teljesítmény nyújtott.
És hát az igazán mesebeli történet meg azért az lett volna, hogyha Halinska ezt megnyeri, de így is 93 helyet jött előre a világranglistán. Ugye adáson kívül beszéltünk róla, de mondjuk el, hogy ugye ott ült a TNT Sport stúdiójában ott Párizsban, és ugye a wimbledoni főtáblára a nevezési határidőkor ugye nem volt olyan pozícióban a világranglistán, hogy legyen helye.
Mert az még pont a Gárosz előtt volt.
Igen, az még a Gárosz előtt, és aztán végül is ugye most hát valószínűleg szabad kártyával majd ott tud lenni, mert felküzdötte magát, és tulajdonképpen neki most egy évre egy teljesen más karrierjére, mármint olyan értelme karrierjére szezonja, tehát mindenhol főtáblán lesz, tehát 114. helyről jött föl a 24-re, tényleg egészen elképesztő, és azért is érdekes ez, mert azért például Gál Fidalma, Udvardi Panna, ezekben a pozíciókban mozognak az év nagy részében. És így ott van a példa, lehet látni, hogy onnan is el lehet menni, egy selejtezőből indulva el lehet menni egy Grand Slam torna fináliáig.
Igen, ehhez nagyon nagy teljesítmény kellett, tehát elképesztő neveket győzött le. Ez még hihetetlenebbé teszi a történetet. Tehát alapból az, hogy a selejtezőben már meg kell nyerni három mérkőzést, és utána olyan nevek jöttek szembe, most a teljesség igénye nélkül, mint Mertens, Sakkari, Kalinskaya, Schneider, és mindenkit le tudod győzni. Azért itt kiváló játékosokról beszélünk, akik korábban az elmúlt években Grand Slam tornákon is meghatározó szereplők voltak, és voltak 6-0-ás játszmák is, nem egy, nem kettő, összesen így 4-5-öt össze lehet számolni a selejtezővel együtt, és még az is így hozzátartozik, hogy most több pénzt keresett ez alatt a 3 hét alatt a Roland Garroson a döntőig meneteléssel, mint az eddigi karrierje során összesen. Ez is azért sok mindent elmond a Grand Slam tornák értékéről, és arról, hogy ez mennyire meg tudja változtatni valakinek az életét.
Ha már említettem Udvardi Panna nevét, akkor azért mondjuk el, hogy a Hertogenbosch-i füves pályán rendezett női tornán az első fordulóban a főtáblán egyből megvert az első helyen kiemelt orosz Alekszandrovát 7-5-7-6 arányban, a tiebreaket is 2 ponttal megnyerve. Megnéztem a mérkőzés statisztikáját, egyformán 75-75 pontot ütöttek, úgyhogy ez egy nagyon kiélezett mérkőzés volt, de Udvarni Pannának ez mindenképpen egy nagy siker, mint ahogy az is, hogy ettől a héttől kezdve most aktuálisan ő a legmagasabban jegyzett női játékos, magyar játékos, a 65. helyen áll a világranglistán. Marozsán Fábiánnak sajnos Stuttgartban nem sikerült az első mérkőzés a selejtezőből szerencsés vesztesként felkerülő Gauthier Onklin, egy belga játékos ellen 7-6-6-3 arányban alul maradt. Fucsovics Márton majd Hertogenbosch-ban játszik Hurkacz ellen, és Gál Fidalma egy Challenger tornán lesz érdekelt az Egyesült Királyságban, és ha már Egyesült Királyság, akkor az adásunk utolsó 2 percét azt szenteljük Serena Williamsnek, aki ma Viktoria Embuko oldalán párosban, hát 4 év után, közel 4 év után, 3,5 év után visszatér. Egyelőre csak párosban, egyelőre szabadkártyával, nem pontosan tudni, hogy mik a tervei, de hát sokan feszegetik a kérdést, meg ő maga is megkapta, hogy ez annak előkészítését jelenti-e, hogy majd egyéniben is újra láthatjuk. A 2 gyermekes édesanya, 44 esztendős, és hát mindent elért ebben a sportágban, amit el lehetett.
Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy az ő párosuk Embukova hogy fog működni. Itt nyilván ez a kanadainak egy hatalmas dolog is lehet azért, mert többször is elmondta, hogy az egyik példaképével játszik majd a háló egyik oldalán, de Williams visszatérése kapcsán mindig az jut eszembe, hogy amikor először megszellőztették ezeket a pletykákat tavaly decemberben, miszerint levetette magát, vagy visszarakatta magát a dopping ellenőrzést váró sportolók közé, akkor úgy reagált arra a felvetésre, hogy vissza fog térni, és az annak az előszele, hogy nincs az az Isten, hogy visszatérjek, és a nincset külön kiemelte, nyilván az angol változatát a közösségi médiában közzétett posztján, eltelt 1/2 év, és láss csodát, Serena Williams újra ütőt ragad. Kíváncsi vagyok, hogy hova fog kifutni ez a történet, mert nyilván gondolom szeretné ő is párosban letesztelni, hogy mi az, amire képes, mert az egy teljesen másik formátum, és könnyebb oda visszatérni egy rutinos játékosnak, mint egyéniben lenne, de lehet, hogyha nagyon nagy sikerei lesznek, akkor elgondolkodik azon, hogy lehet-e mondjuk a US Open-re ezt még tovább fejleszteni, vagy egy kicsit merészebbet álmodni, és egyéniben is elindulni. Nagyon érdekes lesz, és biztos, hogy ez egy nagyon jó hírverés lesz a tenisznek, és kíváncsian várja szerintem mindenki, hogy Serena Williams mire lesz képes Mbuko oldalán.
Hát már most is egy nagy hírverés, mert aki a, mondjuk a WTA honlapjára felmegy és megnézi, már minden Serena Williams körül forog. Egy hét múlva majd reflektálunk erre is, hogy sikerült ez a visszatérés. Ennyi fért mai adásidőnkben, ezzel búcsúzunk, és további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási!